Szeretettel köszöntöm az ember emlékezet hallgatóit ma. Egy olyan békéről beszélünk, amelyet elfelejtünk többnyire. A közbeszédben sokat beszélünk Trianonról, de nagyon keveset beszélünk a párizsi békéről. Márpedig van mit beszélnünk róla, és most erről a békéről beszélgetünk Fülöp Mihály diplomácia történésszel, professzor emeritusszal, akit szeretettel üdvözlök itt a stúdióban.
Köszönöm a lehetőséget, hogy megszólalhatok.
Professzor úr írt 3 könyvet is erről a békéről. A befejezetlen béke, aztán második Trianon és elfelejtett béke. Befejezetlen béke. Miért befejezetlen?
Befejezetlen a béke, mert állandóan újra és újra felbukkannak azok a megoldatlan kérdések, amiket ez a békeszerződés nyitva hagyott. Ha figyeljük az orosz-ukrán háborúnak az eseményeit, akkor látjuk, hogy például újra és újra felszínre kerül az, hogy Magyarország határai, például Kárpátalja vonatkozásában véglegesnek tekinthetők-e. Van egy olyan vonatkozása, ami igazán fájó és élő valódi politikai probléma, ez pedig a kisebbségek nemzetközi jogi védelmének és autonómiájának a kérdése. Ezekben a kérdésekben ez a békeszerződés mindent nyitva hagyott.
Mindent nyitva hagyott, mert hogy ugye ez az 1947-es párizsi béke a II. Világháború lezárásának a békéje. Második Trianon, mert megerősítette Trianon sok mindenben, de például éppen ebben nem erősítette meg, mert hogy kisebbségvédelmi klauzulák ebben a békében már nem szerepelnek, ellentétben Trianonnal?
Ez pontosan így van. Én vitatnám azt, hogy második Trianon lenne, mert annál lényegesen súlyosabb ennek a békének a Magyarország európai helyét és szerepét meghatározó jellege. Arról van szó, hogy Trianon felül írta a párizsi békeszerződés. A trianoni békeszerződésnek és ennek a párizsi békeszerződésnek mások és mások a döntéshozó nagyhatalmai. A párizsi béke esetében az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és a Szovjetunió külügyminiszterei döntötték el a kérdéseket. Másrészt pedig azért súlyosabb Trianonnál is nem lehet második Trianonnak egyszerűen nevezni, bár a határok közel ugyanazok, mert Magyarország politikai és katonai és gazdasági függetlenségét és szuverenitását ez a párizsi békeszerződés rendkívül erőteljesen korlátoztat. Ha csak egyet említsek, 1991-ig állomásoztak Magyarország területén szovjet csapatok.
Arról beszélünk, hogy megerősítette a határokat ez a béke, de súlyosbította is valójában, hiszen a Pozsonyi hídfőnek nevezett rész, amely 3 falut jelent, Csehszlovákiához került, és hogy milyen súlyú ez a döntés, és mennyire érinti a mai életünket, azt azzal jelezhetjük, hogy ezért vált lehetővé a Bős-Nagymarosi gátnak a megépítése.
Ha visszatekintünk az 1947-es párizsi békeszerződésre, akkor azt látjuk, hogy az egyetlen Trianont sikeresen revidiáló hatalom a győztes Csehszlovákia lett. Magyarországra szoktak mutogatni, amikor a békeszerződés területi rendelkezéseinek a felülvizsgálata felvetődik, de Csehszlovákia sikeresen revidiálta a trianoni békeszerződést ebben a vonatkozásban, de nem csak ebben a vonatkozásban, hanem visszatérve a kisebbségi és kisebbségvédelmi kérdésekre, Csehszlovákia a lakosságcsere örvén magyarok kényszer kitelepítésével felrúgta nem csak a trianoni békeszerződéshez szervesen tartozó kisebbségvédelmi rendszert, hanem felrúgta az általa 1946. február 27-én megkötött lakosságcsereegyezményt, nem is beszélve az Atlanti Karta és az Egyesült Nemzetek Szervezetének az elveiről, tehát a szovjet csapatok Magyarországon való tartózkodásán túl, tehát a politikai és szuverenitásunk korlátozásán túl a kisebbségvédelmi ügyben egy rendkívül erős visszalépést jelentett.
A békében benne van az, hogy Csehszlovákiából ki kell telepíteni a magyarokat? Ez a béke a párizsi békének a rendelkezése?
A párizsi értekezleten Csehszlovákia megkísérelte a lakosságcsere egyezményen túl 200 000 magyar kényszer kitelepítését elfogadtatni, és ez angol-amerikai ellenállásra, a szovjet támogatás ellenére nem került a békeszerződésbe, de a két országnak a viszonyát rendkívül erősen meghatározta az, hogy valójában 1943-1944-től kezdve Csehszlovákia nem csak a szudéta németek, hanem a teljes magyarság kitelepítésére törekedett. Végül is úgy alakult a helyzet, hogy a Szovjetunió azért támogatta a csehszlovákiai magyarok kitelepítését, hogy ezzel egy időben Magyarországról a svábokat kiűzze, tehát lényegében egy szovjet akaratot mutatott ez a törekvés.
A pozsonyi hídfőről beszéljünk még egy kicsit. Csehszlovákiának miért kellett ez a három falu Pozsony mellett?
Említettem már a vízierőmű létesítésének a gondolatát, hogyha megnézzük a csehszlovák memorandumot ebben a vonatkozásban, eredetileg ugye 5 községet próbáltak Pozsonyi hídfő címen a szlovák fővároshoz csatolni, ugye Horvátjárfalu, Oroszvár, Dunacsun, ehhez még hozzá akarták csapni Rajkát és Bezenyét. Arra hivatkoztak, hogy erről a területről a magyar tüzérség lőheti a szlovák fővárost. Másrészt ezen a területen, és ez egy régebbi, a 20-as években megfogant ötlet volt, vízierőművet lehet építeni. Harmadrészt pedig arra hivatkoztak, hogy ezeknek a községeknek a lakossága többségében nem magyar. Ugye ezekből a községekből kitelepítették a németeket, de kétségtelen, hogy horvátok is voltak. Megpróbálták alátámasztani azt, ami eredetileg az első világháború utáni békeszerződésnél úgy vetődött fel, mint a csehszlovák jugoszláv koridornak megteremtése, ami Magyarországot lényegében Ausztriától elzárta volna. Tehát ennek a kezdeményezésnek volt az eredménye a Pozsonyi hídfőre vonatkozó követelés.
Mit tudunk arról, hogy a kisebbségvédelmi rendelkezések miért nem kerültek bele ebbe a békébe? A németek kitelepítése volt a fő indok, hiszen egész Közép-Európából kitelepítették a németeket, Közép- és Kelet-Európából kitelepítették a németeket. Németországban ez 10-11 millió németet érintett.
A magyar békerögzítés részéről az volt a törekvés 1945-1946-ban, amíg ezt a vonalat vinni lehetett, hogy minden magyar Magyarország területén élhessen, tehát egy állam kereteiben élhessen. Magyarán etnikai, néprajzi, nemzeti, nyelvi határokat próbáltak Magyarország számára elnyerni. Ez Csehszlovákia és Jugoszlávia győztesek esetében lehetetlen volt. Románia esetében, amely legyőzött náci csatlós államként ugyanabba a kategóriába került, mint Magyarország, más volt a helyzet. És akkor, amikor 1946. május 7-én világossá vált, hogy a győztes nagyhatalmak, a szovjetek, az angolok és az amerikaiak megegyeztek abba, hogy a magyar-román határ esetében is a trianoni határt állítsák helyre, váltott át a magyar békeelőkészítés és egy kisebbségvédelmi vonalra. A kisebbségvédelmi vonalnak a gerincét egy kisebbségi kódex, tehát egy nemzetközi jogilag elismert a biztonsági tanács állandó tagjaival kötött szerződés adta volna a keretet, ami lényegében a határon túl élő magyaroknak autonómiát biztosított volna. Ezzel az elképzeléssel angol és részben amerikai részről szimpatizáltak, azonban a Szovjetunió következetesen ellenezte ezt az elképzelést, tehát a szovjet ellenálláson bukott el a kisebbségvédelmi szerződés beiktatása a párizsi magyar és román békeszerződésbe. Volt még egy olyan vonása is ennek a kérdésnek, hogy az amerikaiak elegendőnek tartották az emberi jogi klauzulára való hivatkozást, tehát a párizsi magyar békeszerződés 5. cikkelyére való hivatkozást. Emögött a kisebbségi kódex mögött, tehát ott húzódott az a gondolat, és ez főleg a Székelyföldre vonatkozott, hogy az egytömbben élő magyarságnak, hogyha már nem kerülhet Magyarországhoz, akkor területi autonómiát kellene biztosítani. 1946 nyarán a magyar kormány ezt a kérdést hivatalosan is felvetette, újra szovjet ellenálláson ez a kérdés meghiúsult, azonban, hogyha egy kicsit előre szaladunk a történelembe, akkor Sztálin végül is rákényszerítette a Maros Magyar Autonóm Tartomány címszó alatt 1952-ben Romániára, annyira, hogy ugye ez a lényegében székely autonómia kérdése még a román himnuszba és az alkotmányba is bekerült, de ez szovjet típusú autonómia volt.
Azt tudjuk, hogy a szovjetek miért nem támogatták ezeket a kisebbségvédelmi rendelkezéseket?
Mert a Szovjetunió és maga Josif Visszarionovics Sztálin a legfőbb döntéshozó, kezdettől fogva Magyarország megbüntetésére törekedett. Megbüntetésére törekedett Csehszlovákia vonatkozásában, csehszlovák-magyar trianoni határ helyreállításával is, mint láttuk a Pozsonyi hídfő esetében 3 község Csehszlovákiához csatolásával, a felvidéki magyarok kitelepítésének a támogatásával, Románia esetében is, ezt 1941. december 16-án el is mondta Eden angol külügyminiszernek, Magyarország megbüntetésére törekedett, és ezért kikívánta terjeszteni a román határokat Magyarország rovására. Ez a büntető szándék hatott át a magyar béke esetében a Szovjetunió vezetőit. A büntetésnek kétféle megnyilvánulási formáját emlegethetjük fel. Az egyik a területi rendelkezések, amik végeredményben kisebb eltéréssel az 1938. január 1-i határokat jelentette, de volt a büntetésnek egy gazdasági vonatkozása is, ez pedig 300 millió dollár jóvátételnek a fizetése volt, amivel 200 millió a Szovjetuniónak járt, 70 millió Jugoszláviának és 30 millió Csehszlovákiának.
Azt is mondhatjuk, hogy ezek a határok, amelyek között most élünk, ezek már nem is a trianoni határok, hanem ezek a sztálini határok egész Európában tulajdonképpen?
Így van, Sztálin már 1941. decemberében az említett tárgyaláson felvetette európai területrendezési tervét az angoloknak, és a szövetségesek között, tehát az angolokkal és amerikaiakkal folytatott tárgyalások során végig arról volt szó, hogy ezeket a sztálini politikai és területi elképzeléseket megvalósítsa. Mindenki számára ismert, hogy a Molotov-Ribbentrop paktum megmondta azokat a határokat, amiket a Szovjetunió 1945 után nyugati határaiként ismertetett el lényegében az angolokkal. 1944 őszén Churchill és Stalin úgynevezett százalékos megegyezése keretében elfogadták azt, hogy Európa keleti fele szovjet érdekszféra legyen, ezért teljesen világos volt, hogy addig, ameddig a szovjet hadsereg, a vörös hadsereg elhatol, az szovjet érdekszférának tekinthető. A győztes államokat idézőjelben véve felszabadította Lengyelországot és Csehszlovákiát, a vesztes államokat, Finnországot, Romániát, Bulgáriát és Magyarországot pedig megszállta. Olyan területi rendezést ért el Sztálin, ami a Szovjetuniónak egy biztonsági övezetet épített fel. Ez a biztonsági övezet pedig arra szolgált, hogy esetleges német újabb agresszió ellen Szovjetuniónak védekezési lehetőséget teremtsen, és ennek a biztonsági övezetnek lett aztán a három szláv állam, Lengyelország, Csehszlovákia és bármilyen meglepő Jugoszlávia 1947-ig a fillére.
A tárgyalások során az amerikai fél, az angol fél, illetve a Szovjetunió egyensúlya hogy nézett ki? Azért kérdezem ezt így, mert történészekkel beszélgetve az kristályosodott ki bennem, hogy míg Churchill szeretett volna Közép-Európáért küzdeni, ebben az amerikaiak magára hagyták a brit miniszterelnököt. Így van ez?
A hatalmi realitások, tehát a hadműveletek és a frontok mozgása döntötte el a kérdést. Egész egyszerűen arról van szó, hogy a Szovjetunió foglalta el ezeket a területeket, és az angol és az amerikai hadsereg nem jutott el idáig. Ezt a hatalmi realitást egész egyszerűen nem lehetett kiküszöbölni, annak ellenére, hogy valóban 1943 nyarán Churchill és Eden, tehát angol részről megkísérelték azt, hogy létrehozzanak egy olyan katonai szövetséget a háború utánra, ami szovjet-angol-amerikai hármas irányításra épült volna, és ahol angolok és amerikaiak beleszólhattak volna a szovjet övezet kérdéseibe, és fordítva a szovjetek beleszólhattak volna a nyugati övezet kérdéseibe. Azonban 1943 őszén ugye Olaszország kapitulált az angolok és az amerikaiak előtt, az angol szászok a Szovjetunió ellenőrzési lehetőségét kizárták Olaszországban, ennek következtében a Szovjetunió pedig Finnország, Románia, Bulgária és Magyarország esetében kizárta annak a lehetőségét, hogy az angolok beleszóljanak. De van itt egy érdekes mozzanat, amit nagyon kevésszer említünk. 1944. október 9-én Churchill Stalinnak a Kremben átnyújtott egy szalvétát, amire százalékos arányban felírta, hogy mekkora lenne az angol érdekeltség és mekkora lenne a szovjet érdekeltség. A szovjeteknek Romániában 90%-ot biztosított volna, Jugoszlávia és Magyarország esetében 50-50% lett volna megoszlás. Az angol és a szovjet külügyminiszter tárgyalása után Magyarország és Bulgária esetében végül is a szovjetek feltornázták ezt 80%-ra. Tehát akkor, amikor Horthy ugye a fegyverszüneti delegációját Sztálinhoz menesztette és elfogadta az előzetes fegyverszüneti feltételt, ami nota bene a trianoni határok mögé való visszavonulást írta elő. Egy világtörténelmi pillanat volt, amikor Magyarország a szovjet-angol egyenlő megoszlásból átvillent a szovjet biztonsági övezetbe és az érdekszférába, aminek egyszerűen az volt az oka, hogy a Vörös Hadsereg már ott állt Budapest kapujánál, és hogyha a Horthy kiugrási kísérlete sikerül, akkor ráadásul ennek lett volna egy olyan következménye, hogy lehet, hogy a Partiumot Magyarország megtarthatta volna.
Kikkel kötötték meg ezt a párizsi békét? Magyarországgal, Romániával, Bulgáriával és Németországgal?
Itt van a történelem egyik legkülönösebb fintora, hogy a második világháborút úgy zárták le a szövetséges nagyhatalmak, hogy Németországgal nem kötöttek békeszerződést. A fő ellenséggel, amely feltétel nélkül kapitulált 1945. május 8-án, soha nem kötöttek békeszerződést, és úgy építették fel a szövetséges nagyhatalmak, tehát az angolok, amerikaiak, szovjetek és Németország és Olaszország esetében a franciák, az európai rendet, hogy a náci csatlós államokkal kezdték, vagyis Olaszországgal az egyik oldalon, ez nyugati övezetbe tartozott, a másik oldalon pedig Romániával, Bulgáriával, Magyarországgal és Finországgal ebben a sorrendben, és azért említem ezt ebben a formában, mert sem Ausztriával, amely egy külön kategória lett, a szabad, független, demokratikus Ausztriát 1955-ben állították helyre egy államszerződéssel, sem Németországgal nem kötöttek békeszerződést, ehelyett 1990. szeptember 12-én a két német állammal a négy győztes nagyhatalom úgynevezett végleges szerződést kötött, amit ráadásul megtárgyaltak Nyugat-Németországgal, és amely elnéző jellegű volt, és nem büntető jellegű és diktált szerződés. A második világháborút úgy zárták le, hogy a győztes nagyhatalmak együttesen megbüntették a csatlósokat, nagyhatalmak diktálták a békefeltételeiket ezeknek a legyőzött államoknak, ami azt jelentette, hogy egymás között tárgyalták meg ezeknek az államoknak a békefeltételeit, és nem a győztes a legyőzöttel. Tehát elmúlt a Pécsi kongresszus vagy a Veszfáliai békének az a vonása, hogy tárgyalásos békével az érdekek kiegyenlítésére épülő békerendet valósítsanak meg.
Ezt már Trianonban is megtapasztaltuk.
Valóban az összehasonlítás abban az értelemben jogos, hogy mindkét esetben, tehát a versailles-i békerendszer is, és a második világháború utáni európai rend is diktált és büntető jellegű békékre épült fel. Az a nagy különbség, amit az előbb említettem, hogy Németországgal 45 év után végül is, tehát a fő bűnössel vagy a fő agresszorral ilyen szerződést kötöttek. Tehát egészen másképp alakult a két békerendszernek a sorsa. Az első világháborút a versailles-i német békeszerződés és az arra épülő magyar, bolgár és török és osztrák békeszerződés követett, tehát a német békeszerződés volt a mintája. A 1947. február 10-én aláírt öt békeszerződés pedig arra szolgált volna, hogy később ezt alapul véve kötik meg a német békeszerződést, ami soha nem történt meg.
Mi az oka annak, hogy valóban a Westfáliai békénél kiegyezéses békére törekedtek, de ugyanez a helyzet a napóleoni háborúkat lezáró bécsi békénél, hogy ott ezek a pezsgőző urak eldöntötték úgy Franciaország sorsát is, hogy az európai háborúkért azért nagyon felelős Franciaországot csak apróbb területi veszteségek érték, tehát kiegyezéses békére törekedtek. Ezzel szemben a 20. században ezek a békéink, a versailles-i békerendszer is az első világháború után, de a második világháború után a párizsi béke is, ezek nem kiegyezéses békék, hanem diktált békék. Mi az oka ennek? Eljött a tömegdemokrácia időszaka, amikor tömegnyomásnak kell engedelmeskedni, bosszút állni, mert ezt kívánja a tömeg?
1917-1918-ban az első világháborúban győztes nagyhatalmak egymás között megtárgyalták a békefeltételeket, és ezeket fegyveres erővel, vagyis erőszakkal rákényszerítették a legyőzöttre. A második világháború ebből a szempontból még egyértelműbb, hiszen 1945 májusában a feltétel nélküli kapitulációval Németország, ahogy annak idején Jaltában gúnyosan megjegyezte Sztálin, egyszerű földrajzi fogalommal fogalommá vált. Churchill kérdésére, hogy mi most Németország, egy földrajzi fogalom, a német állam 1945 és 1949 között megszűnt létezni, és aztán 49-ben ráadásul két német állam jött létre, mint tudjuk. Tehát az a egyszerű helyzet, ami 45-ben kialakult, hogy keletről a Szovjetunió és nyugatról az angolok és amerikaiak, meg hát kanadaiak, franciák bevonultak és megszállták a legyőzött államoknak a területét, az lehetővé tette, hogy addig, amíg ez a megszállási periódus érvényesült, az akaratukat szabadon és korlátlanul rákényszerítsék ezekre a legyőzött államokra. Egyetlen egy korlátozó tényező volt a győztes nagyhatalmak akarata előtt, ez pedig a saját együttműködésüknek a biztosítása. A szovjetek addig tolerálták 1945-1947-ben a többé-kevésbé szabad választások megtartását és függetlenségi akarózások megjelenését a saját szférájában, amíg arra számítottak, hogy a német kérdésben az angolokkal és amerikaiakkal együttműködve rákényszerítik akaratukat Németországra. Volt egy ilyen 1944 és 1947 ősze között, amikor a békeszerződések életbe léptek, egy átmeneti periódus, és ebben az átmeneti periódusban valóban a szovjet-angol-amerikai együttműködés, hogyha visszanézünk, akkor egyedül a csatlós államokkal szemben érvényesült, egyeztetett politika érvényesült, vagyis magyar részre lefordítva, Magyarország egy sztálini békét kapott, de ebbe a sztálini békébe az angolok és amerikaiak beleegyeztek. Elfogadták azt, hogy a Szovjetunió azt tehet ebben a szférában, amit akar.
Nézzük meg akkor a jóvátétel kérdését. Azt is jelenti az, hogy Németországgal nem írtak alá ilyen békeszerződést, hogy Németország nem volt jóvátételre kötelezett, csak azok az államok, amelyeket ő kényszerített bele a háborúba?
A német jóvátétel kérdése 43-44-ben bukkant elő, amikor a Németországot is megbüntetni kívánó Sztálin kinevezett egy jóvátételi bizottságot Majszki külügyi névbiztos helyettes vezetésével, aki 1945. februárjában Rooseveltnek és Churchillnek előadta Sztálin kérésére, hogy Németországgal szemben 20 milliárd dollárnyi jóvátételt követel a Szovjetunió. És valóban 1947-ben a győztes nagyhatalom együttműködése a moszkvai külügyminiszteri tanácskozás alkalmával például ebben a kérdésben bukott meg, a másik kérdés a területi kérdés volt, és ehhez a német jóvátételhez mérték Majszkijék, tehát a szovjetek, a többi szférájukba eső államnak a jóvátételi hányadát, például 44 tavaszán a finnektől 600 millió dollárt követeltek, Magyarországtól 1944 őszén, szeptemberében, októberében 400 millió dollárt, Romániától 300 millió dollárt, a bolgárok akkor még tisztázatlan státuszúak voltak, mert hiszen szovjetek ellen nem harcoltak, amivel szemben az angolok és az amerikaiak is következetesen felléptek, mert Churchill világosan elmagyarázta már Teheránban Sztálinnak, hogy az egész jóvátétel kikényszerítésének semmi értelme nincsen. És valóban Sztálin például akkor, amikor Horthy aláírta az előzetes fegyverszüneti feltételeket, Churchill moszkvai látogatása alkalmával nagy kegyesen az angol miniszterelnöknek azt javasolta, hogy jó, rendben van, most már Magyarország a szovjet szférába tartozik, és akkor ne 400 milliót, hanem csak 300 milliót kell, hogy fizessen. Folytatva ezt a gondolatsort, 1946 őszén a párizsi értekezeten az amerikaiak kardoskodtak amellett, hogy Magyarországnak, a háború által elpusztított országnak ne 300 milliót, hanem 200 milliót kell, hogy fizessen. A szovjetek viszont azért ragaszkodtak görcsösen a kisebb csatlós államok jóvátétellel való megbüntetéséhez, mert arra gondoltak, hogy a következő évben már a német jóvátételt fogják tárgyalni a német béketárgyalások alkalmával, ami 47-ben valóban bekövetkezett, és aztán el is bukott a nagyhatalmi együttműködés ezen, és nyilván, hogyha magyar, román, stb. Esetben, vagy finn esetben engednek, a finnek is 300 milliót fizettek, a románok is, a magyarok is, akkor a német ügyben a pozíciójuk meggyengül.
És Németország végül is nem fizetett jóvátételt.
Nem kapott büntető és diktált békeszerződést. A területi státusza úgy alakult, hogy végül is a 4 plusz 2 egyezmény keretében ugye elismerték a lengyel-német határt, sőt lemondtak a területi igények benyújtásáról, tehát ez benne van a német végleges rendezésbe, de hát valójában mindenki tudja, és utólag ez bizonyítható, hogy Gorbacsov és Kohl tárgyalásain döntötték el ezeknek a kérdéseknek az ügyét, ahol ugye a kollék nagykegyesen jóvátétel helyett nagy hitelt nyújtottak a Szovjetuniónak.
A magyar jóvátételről viszont érdemes beszélnünk, hát ez hosszú időre meghatározza az ország sorsát. Meddig tartott ez?
1945. január 20-án kezdődött, mert hiszen a moszkvai magyar fegyverszüneti egyezménybe is bevették a szovjetek a jóvátételnek a kérdését. Volt egy olyan vonása ennek a kérdésnek, amiről viszonylag keveset beszélünk, pedig ez miután az angolok és Amerika kezdettől fogva ellenezték a jóvátételt, ezért Sztálin egyszerűen elhatározta, hogy ahova a vörös hadsereg bejut, onnét mindent elvisz. Egyébként ez győztesre és legyőzöttre egyaránt vonatkozik. Tehát ahogy előre haladt a szovjet hadsereg, így Magyarországon is hadizsákmányként, ugye ami nem tudható be a jóvátételbe, egészen Németország keleti feléig mindent elvittek, előre letudva azt, hogyha később nem tudnak megegyezni az angolokkal és az amerikaiakkal, akkor ne kelljen húzakodni a jóvátétel ügyében. Ez az oka annak, hogy 1946-ban a lepusztult Magyarország újabb világrekord inflációt produkált, és csak 1946 őszén sikerült konszolidálni valamennyire a magyar gazdasági helyzetet, amikor az amerikai zónából visszaszállították a Nemzeti Banknak az aranyát. De egyébként azt lehet mondani, hogy a jóvátétel meghatározó eleme lett az 1947 utáni gazdaságpolitikának, ugye 1955-ig 8 évre szólt, évente Magyarországra eső részét a szovjetek megkövetelték, hogy teljesítsék. Sztálin halála után jött Hruscsov, aki a különböző legyőzött és nem legyőzött államoknak engedményeket adott a finnektől kezdve a magyarokon keresztül, tehát a 8 évet rendesen kifizettük. Lehet azt mondani, amivel egyébként annak idején közgazdaságtudományi egyetemi tanáraim vigasztalták a hallgatóságot, hogy ez a magyar iparnak piacot teremtett, nem csak a hajók szállítása, hanem harmadik világháborúra való készülés egyében mindenféle fegyverzet. Azonban azt lehet mondani, hogy a jóvátétel nem játszott más szerepet Magyarország és a többi legyőzött állam esetében, mint egy negatív marsalsegélyt. Addig, amíg a nyugat-európaiak az amerikaiaktól 1947 és 53 között 13 milliárd dollárnyi kölcsönt kaptak, és ez alapozta meg azt a 30 év prosperitást, aminek következtében a nyugat-európai életszínvonal többszöröse a kelet-európai életszínvonalnak, hanem tényleg úgy kell érteni, ahogy mondom, hogy addig, amíg az amerikaiak hoztak, a szovjetek vittek.
Milyen katonai rendelkezései voltak ennek a békének? Ugye egyet biztos említhetünk, nem tudom, hogy ez a békében van-e benne, vagy valami kiegészítő rendelkezésben. Az 1956-os forradalmunkhoz kapcsolódik az, hogy Ausztriában szovjet csapatok lehettek egy darabig, de miután Ausztria visszanyerte a függetlenségét, kivonultak onnan a csapatok, és hát azt feltételeztük, hogy innen is kivonulnak, hiszen Magyarországra elvileg azért volt szükség, hogy fenntarthassák a kapcsolatot Ausztria felé. Ez a békében volt benne?
Igen, a párizsi magyar békeszerződés 22. cikkelyéről van szó. Egy ugyanilyen cikkely belekerült a román békeszerződésbe is. Az ausztriai szovjet megszállási zónával összeköttetést fenntartó szovjet csapatok állomásosztatásáról van szó, mert 1947. decemberében a párizsi magyar békeszerződés életbe lépésével a szovjet megszállási rendszer megszűnt, és helyébe ezek az összekötő csapatok léptek. Aminek következtében 1958 Romániában és 1991-ig Magyarországon állomásoztak a szovjet csapatok. Ez a klauzula, ami a szovjet megszállást legalizálta, és ami egyben a katonai szuverenitásunkat korlátozta, egy angol javaslat volt eredetileg. A Párizs-Magyar békeszerződés a moszkvai magyar fegyverszüneti egyezményre épült, és abba került bele, a szovjetek nem kértek ennél többet, és abban nem volt benne. Az angolok vetették fel ezt a kérdést azért, hogy Olaszországon keresztül az ausztriai megszállási zónájukkal biztosítsák legálisan a csapatoknak az állomásosztatását, és ezt 45. szeptember 20-án betették fel, és került be aztán a Párizsi Magyar és Román Békeszerződésbe. A Románia azért került bele, mindenki tudja, hogy Románia nem Ausztriával határos, mert akkor még Kárpátalját Csehszlovákia, ugye 1945. június végén engedte át Szovjetuniónak, vagyis, hogyha fontos akarok lenni, a szovjet szocialista szövetségi ukrán köztársaságnak. Molotov még azt is hozzátette, hogy 1000 év után visszatér ez a terület Ukrajnához, mondom se kell, hogy nem 1000 év, hanem egyetlen egy percig sem volt ez ukrán terület addig a történelem során. Akkor még Románián keresztül lehetett eljutni Magyarországra, tehát nem a győztes Szlovákián keresztül, és ezért javasolták az angolok nagykegyesen, hogy Romániát is csapják ehhez a megállapodáshoz.
Az volt a reményünk, hogy legalább a Partiumot sikerül valahogy Magyarországnál tartanunk. Ebben voltak támogatóink, nyugat-európaiak, illetve amerikai támogatóink. Miért nem történt ez meg végül?
A magyar-román határa a moszkvai román fegyverszüneti egyezmény 19. cikkelye vonatkozott, és ez volt az a nemzetközi jogi alap, ami alapján magyar részről ugye a remények 46. május 7-éig éltek, ami szerint a magyar-román határt 1938. január 1-i állapotában állítják helyre, azzal, hogy Erdély vagy annak nagyobb része Romániához fog tartozni. Ez az Erdély vagy annak nagyobb része kitételt lehetőséget biztosított, a Horthy-féle kiugrási kísérlet pontosan erre alapult, és annyira igaz volt, hogy ebben egy lehetőség rejlett, hogy 1944. október 14-én, tehát a kiugrás előtt egy nappal a szovjetek visszavonatták a román hatóságokat Kolozsvár területéről, tehát lebegtették ezt a kérdést. A Horthy-féle kiugrási kísérlet bukásával ez a lehetőség megszűnt. Azonban a szovjetek nem kívánták egyszerűen átadni ezt a területet a sikeres kiugrást végrehajtó Mihály királynak és a román történelmi pártoknak, ezért ezt a területet 44. novemberében szovjet katonai közigazgatás alá helyezték, ahol egy román-magyar kommunista ilyen tanácsköztársaság-szerű kísérletre került sor, egészen addig, amíg 1945. március elején a történelmi pártokat és a román katonai kormányt el nem távol egy Visinszki szovjet külügyi névbiztos által előkészített katonai futssal, aminek következtében a román baloldalt, tehát a szovjet barát, kommunista barát, egyébként magyar barát Petru Grózát juttatták hatalomra. Petru Gróza volt tehát az a tényező, amelyet a szovjetek Románia szovjetizálásának szándékával támogattak, és ennek következtében ennek a kormánynak, aminek csak szovjet háttere volt, és nem nagyon volt román háttere, a nemzeti legitimitást az biztosította, hogy a szovjetek ajándékként Észak-Erdélyt Grózának adták. Ami az angol, amerikai és francia álláspontot jelenti, ők az etnikai méltányosság, igazságosság, észszerűség jegyében javasolták, hogy a Partium Nagyvárattól Aradig terjedő részét Magyarországhoz csatolják, ez azonban a szovjet ellenálláson, amely az általuk hatalomra jutott kormány támogatását jelentette, a szovjet ellenálláson ez a kérdés megbukott.
És akkor így van ez a második trianonunk, vagy egy kicsit rosszabb, ahogy ezt említette most a beszélgetésben. Inkább rosszabb. Nagyon köszönöm a beszélgetést. A párizsi békéről beszélgettünk, arról a békéről, amelyről beszélgető társam Fülöp Mihály, diplomácia történész, professzor emeritus, könyveket is írt, például a Befejezetlen béke címmel, ezt is megtárgyaltuk, hogy miért ez a könyvének a címe. Olvassák el a könyveket is, azt javaslom, mert részletesen található mindaz ezekben a könyvekben, amelyekről most beszélgettünk. Nagyon köszönöm önöknek a figyelmet, beszélgető társamnak még egyszer nagyon köszönöm, hogy eljött hozzám. Ha tetszett az ember emlékezet, akkor keressék továbbra is a honlapokon. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!